A mi segítségünk és a mi bűnbánati Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Atya Istentől, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hajtsuk meg fejünket Urunk előtt, és imádkozzunk hozzá következőképpen. Jóságos Istenünk, szerető édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megvalljuk neked őszinte szívvel, hogy jó nekünk most itt megállni előtted. Jó megvallani a mi vétkeinket, bűneinket te előtted, azért, mert tudjuk, hogy te nem büntetni akarsz bennünket, hanem megtisztítani. Olyan jó azzal a tudattal idejönni, és azzal a tudattal szólni hozzád, hogy te arra készülsz, hogy ismét megszólíts bennünket, hogy válaszolj a mi kérdéseinkre, hogy meghallgasd a mi kéréseinket, hogy vigasztalj, erősíts, bátoríts, buzdíts bennünket az erkölcsös és tiszta életre. Kérünk, Urunk, hogy hadd forduljon oda hozzád a mi szívünk. Hadd legyen teljesen a tied. Hadd tudjuk átadni önmagunkat teljes mértékben a te szeretetednek és kegyelmednek. Hadd tudjunk a te erőddel megküzdeni a mi bűneinkkel, és hadd tudjuk őket legyőzni, mert nekünk ez a dolgunk. És erre tanítasz bennünket, és erre vezetsz bennünket. Adj nyitott szívet és nyitott lelket nekünk, akik itt vagyunk a templomban. De szólítsd meg azokat a testvéreinket is, akik nincsenek most itt közöttünk. Hadd legyen áldott az ő estéjük is, azáltal, hogy hozzájuk szólsz, azáltal, hogy a te ígéddel, a te lelkeddel megjelensz nekik is. Kérünk, Urunk, jöjj közel hozzánk, és áld meg a mi életünket. Kérünk, hogy hallgass meg minket az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvéreim, az ígemelynek alapján szólni kívánok, ma közöttetek írva található Malakiás próféta könyvének 3. fejezetében, a 3. fejezetnek első 12 versében. Az ígét és annak rövid magyarázatát hallgassátok leülve, kellő figyelemmel és alázattal. Malakiás próféta könyvének 3. fejezetében, annak első 12 versében így szól hozzánk a mi Istenünknek örökkévaló és szent szava. Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyódtok, a szövetség követe, akit kívántok. Jön már, mondja a seregek ura. De ki bírja majd ki eljövetele napját, és ki állhat meg, amikor megjelenik, mert olyan lesz az, mint az ötvösök tüze, és mint a ruhatisztítók lúgja. Ahogyan leül az ötvös, és megtisztítja az ezüstöt, úgy tisztítja meg az Úr Lévi fiait. Fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Akkor majd igaz áldozatokat visznek az Úrnak. És olyan kedves lesz az Úrnak Júda és Jeruzsálem áldozata, mint az ősrégi napokban a hajdani években. Eljövök majd és ítéletet tartok fölöttetek, hamarosan vádat emelek a varázslók ellen, a házasságtörők ellen és a hamisan esküvők ellen, azok ellen, akik kizsarolják a napszámost, az özvegyet és az árvát, akik elnyomják a jövevényt, mert nem félnek engem, mondja a seregek ura. Én az Úr nem változtam meg, de ti is Jákob fiai maradtatok. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimtől, nem tartottátok meg azokat. Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek, mondja a seregek ura. De ti ezt kérdezitek, miből térjünk meg? Becsaphatja-e az ember az Istent? Ti mégis be akartok csapni engem. Ezt kérdezitek, mivel akarunk becsapni? A tizeddel és a felajánlásokkal. Átok sújt benneteket az egész népet, mert be akartok csapni engem. Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Elriasztom tőletek a sáskákat, nem pusztítják el földetek termését, nem teszik tönkre szőlőtöket a határban, mondja a seregek ura. Boldognak mond benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz országotok, mondja a seregek ura. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, az első bűnbánati Isten tiszteleten Malakiás próféta könyvéből szól hozzánk az Úristen, még pedig a harmadik fejezetből, annak a legelejéről. Hát a harmadik fejezet az Ószövetség, nem csak Malakiás próféta könyvének az utolsó fejezete, de az egész Ószövetségnek is tulajdonképpen az utolsó fejezete. Innentől kezdve, már hogyha lapozunk egyet vagy kettőt a Bibliában, Máté evangéliuma következik. De nincs élesen elvágva egymástól a két könyv, nincs élesen elvágva egymástól az Ószövetség és az Új Szövetség, mert éppen ebben a szakaszban, amit most felolvastam, van egy tulajdonképpeni híd Malakiás próféta és az evangéliumok között, hiszen rögtön a harmadik fejezet legelején azt olvastam, hogy az Úristen elküldi majd azt, akire vágyódik a nép, elküldi majd azt, aki tisztítani fogja az Isten előtt az utat. Nyilván itt Keresztelő Jánosról beszél a próféta, arról az emberről, aki Jézus Krisztus előtt megjelent, arról az emberről, aki meghirdette Júdában és annak egész környékén a megtérés fontosságát. Ugye emlékszünk arra, hogy mit hirdetett Keresztelő János a pusztában: térjetek meg, és nektek adatik az Isten országa, de a megtérés az nagyon-nagyon fontos. Miután valaki megtért, azután megkeresztelte Keresztelő János. Tehát itt van a híd az Ószövetség és az Új Szövetség között, Malakiás próféta és az evangéliumok között. Az, hogy itt tulajdonképpen az Úristen megígéri azt, hogy eljön Keresztelő János, eljön és egyengeti majd az Úrnak az útját, Jézus Krisztusnak az útját, tudjuk nagyon jól. A későbbiekben folyamán pedig arról is beszél, hogy eljön majd Illés, és Illésben is tulajdonképpen Keresztelő Jánost kell ebben a helyzetben látnunk. Azt mondja Malakiás ebben a szakaszban, hogy az Úristen azért küldi el ezt az embert, hogy megtisztítsa az ő népét. Hogy és gyönyörű szép képeket használ, úgy tisztítsa meg az ő népét, ahogyan az ötvös tüze megtisztítja az ezüstöt és az aranyat, ahogy a ruhatisztítók lúgja kitisztítja a ruhát. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy az Úristen nem az ítéletet hirdeti meg, nem azt hirdeti meg, hogy ti már pedig el fogtok pusztulni a ti bűneitek miatt, hanem lehetőséget ad arra, hogy az ő népe megtisztuljon. És szükség is volt rá. Azért, mert Malakiás, hát róla tudni kell még azt is, hogy a fogság utáni időknek a prófétája, már gyakorlatilag felépült a jeruzsálemi templom, felépült Jeruzsálem maga, mármint a város maga. Újra elkezdték a jeruzsálemiek, a júdeiak a maguk normális életét, újra elkezdték bemutatni az áldozatokat a templomba, csak hogy egy kicsit megfásultak. És ilyen megszokottá vált, vagy megszokássá vált az áldozat bemutatás, megszokássá vált a vallásos élet. Az Úristen felrója nekik azt is, hogy nem úgy állnak hozzá a templom dolgaihoz, nem úgy állnak hozzá az Istenhez, az Isten tisztelethez, ahogy kellene. Szükség van arra, hogy a nép megtisztuljon. Szükség van arra, hogy a nép egy kicsit új életre kapjon, hogy újra odaforduljon az Istenhez. És az Isten megadja a lehetőséget, hogy megtisztuljanak. Megadta annak idején, Malakiás idejében, ugye ő az ő szavai által figyelmeztette őket az Isten, és megadja nekünk is a lehetőséget, hogy megtisztuljunk. Jézus Krisztus, Keresztelő János nem azért jöttek el az idők teljességében, akkor, amikor ezt az Úristen eldöntötte, hogy az Isten büntetését hirdessék meg az emberek között. Nem azért jött el Jézus Krisztus, hogy a bűnös embereket elpusztítsa, tönkretegye, hanem azért, hogy meghaljon értünk a kereszten, hogy felajánlja nekünk a megtisztulás lehetőségét. Hogy úgy tisztuljunk meg az ő tüzében, mint az ezüst és az arany az ötvösök tüzében. Úgy tisztuljunk meg a Szentlélek tüzében, ahogyan az arany megtisztul akkor, amikor hatalmas hőnek teszik ki, amikor tűzbe dobják, elég belőle mindaz, ami nem belevaló, amitől nem tiszta, amitől nem teljesen kristálytiszta arany. És az Úristen nekünk felajánlja azt a lehetőséget, hogy Jézus Krisztus által, az ő lelke által mi mindjárt megtisztuljunk a mi vétkeinkből, megtisztuljunk a mi bűneinkből. Mert szükségünk van erre. Szükségünk van arra, hogy Az Úristen megtisztítson bennünket, mert bűnösök vagyunk, vétkesek vagyunk. Tudjuk nagyon jól, napról napra szaporítjuk a bűnt. Az Isten lehetőséget ad az ember számára. Lehetőséget a megtisztulásra. Lehetőséget a új életre. Lehetőséget arra, hogy letegyük elé a mi vétkeinket. Lehetőséget arra, hogy megküzdjünk a mi kísértéseinkkel. Lehetőséget arra, hogy elvegyük az Istentől az ő szeretetét és az ő kegyelmét, és minden bennünk lévő gyűlöletet és haragot oda tegyünk ő elé. És ez a lehetőség Krisztus által, az ő lelke által, az ő ígéje által előttünk is ott van, csak élni kell vele. Na de hát tudjuk, hogy milyenek a lehetőségek. Tudjuk, hogy nagyon sokszor látjuk őket, nagyon sokszor tudjuk, hogy lehetőség van számunkra erre, arra, amarra, de nagyon sokszor nem használjuk ezeket. Nem használjuk ki a mi lehetőségeinket itt ebben a világban. De az a lehetőség, amit az Isten ad, az egy kicsit más. Mert itt nem csak erről az életről van szó. Nem csak egy rövid időről van szó ebben a lehetőségben, hanem az örök életről. Ha ezt a lehetőséget elrontjuk, vagy ezzel a lehetőséggel nem élünk, akkor nem egy dolog megy tönkre az életünkben. Akkor nem egy dolog nem sikerül az életünkben. Akkor az egész életünk elvész. Nem ez a földi élet csupán, hanem az örökké tartó örök élet, amelyet Jézus Krisztus megszerzett számunkra. Kérdés csupán az, hogy mennyire tudunk és mennyire akarunk élni ezzel a lehetőséggel. És az Úristen bizony eljön majd és számon kéri rajtunk ennek a lehetőségnek a kihasználását. Ugye ő maga mondja, azt mondja, hogy elmegyek majd, és megnézem azt, hogy ti hogy éltek, megítélek benneteket, megítélem a ti életeteket. Azt mondja, hogy olyan kedves lesz az Úr, a Úrnak Júda és Jeruzsálem áldozata, mint az ősrégi napokban, a hajdani években. Eljövök majd, és ítéletet tartok fölöttetek. Van lehetőségünk, amit az Úristen szerzett, és az Úristen teremtett. És rajtunk áll, hogy mit teszünk vele. Használjuk, vagy nem használjuk. Kihasználjuk, vagy nem használjuk. De azt mindenkinek tudnia kell, hogy amikor megállunk az Úristen színe előtt, és nem tudjuk, hogy ez mikor jön el, mert nem lehet benne sem fiatal, sem idős ember biztos, hogy mennyi ideje van még hátra. De hogyha megállunk az Úristen színe előtt, akkor ő számon fogja kérni rajtunk ezt a lehetőséget. Számon fogja kérni rajtunk azt, hogy éltünk-e ezzel a lehetőséggel, megtisztultunk-e Jézus Krisztusban az ő szent lelke által, vagy sem. És ez nem vicc. Mert itt már tényleg az életünkről lesz szó, az örök életünkről, vagy éppen örök halálunkról lesz szó. De egy dologra mindenképpen figyelnünk kell, és ezt egy dolgot mindenképpen tudnunk kell ezzel kapcsolatban, az, hogy az Úristen tudja. Nagyon jól és nagyon pontosan tudja azt, hogy mi hogyan használtuk ki a lehetőséget. Hogy mi mennyire engedtük be a szívünkbe Jézus Krisztust, hogy mi mennyire tisztultunk meg ő általa. Mennyire lett tökéletesebb, mennyire lett tisztább, mennyire lett inkább hozzáragaszkodó az életünk, mint amilyen azelőtt volt. Malakiás itt, illetve Malakiáson keresztül az Úristen szemére veti a választott népnek azt, hogy ti be akartok csapni engem. Azt gondoljátok, hogy én nem látok át rajtatok. Azt gondoljátok, hogy az, amit ti tesztek, az elég. És hogy gyakorlatilag ti mindazzal, amit tesztek, Isten tisztelet részeként, vagy áldozatbemutatás részeként, az elég neked. És én nem látok át rajtatok, be akartok csapni engem. Az Isten pontosan tudja, hogy mi van a szívünkben. Az Isten pontosan tudja azt, hogy milyen indulatokkal élünk. Az Isten pontosan tudja azt, hogy mennyire tettük le az ő lábai elé a mi vétkeinket, a mi bűneinket, a mi haragunkat, a mi gyűlöletünket. És mennyire töltekeztünk fel a tőle jövő szeretettel, ő ezt pontosan tudja, de tudod te is, és tudom én is. A saját dolgomat tudom. Jó megvizsgálni magunkat. Jó megvizsgálni a mi életünket, a mi megtisztulásunkat. Mert Az Úristen lehetőséget adott, és ezt a lehetőséget számon fogja kérni. Ő nem fog kérdezni semmit, ő pontosan tudja, mi a helyzet. Van még egy dolog, ami ehhez kapcsolódik, és amiről mindenképpen szólni kell ezen a mai Isten tiszteleten, és ez már kapcsolódik ahhoz a naphoz is, amit most élünk, a 99. évfordulója van annak, hogy szétszaggatták a mi hazánkat, és hát azért nagyon fájdalmas dolog ez. Nagyon fájdalmas dolog végig gondolni azt, hogy milyen volt, és most milyen a magyarok hazája, Nagy Magyarország, a Kárpát-medence. Hogy milyen volt, és milyen most az élet, az akkori keretek és a mostani keretek között. Hogy milyen volt, vagy milyen lehetett akkor magyarnak lenni, és milyen most itt a felvidéken, de akár Erdélyben, Kárpátaljáról ne is beszéljünk, ott talán a legnehezebb a helyzet, magyarnak lenni. 99 esztendővel ezelőtt történt ez a borzasztó fájdalmas dolog. De ne gondoljuk azt, hogy ezt emberek csinálták. Ne gondoljuk azt, hogy az emberek döntése volt. Ne gondoljuk azt, hogy ehhez az Istennek nincsen köze. Mert az Istennek igenis mindenhez van köze ezen a világon. És minden az ő akarata szerint történik. Hát tudjuk, megtanultuk, egyetlen hajszál sem esetik le a mi fejünkre, ami mennyei atyánk akarata nélkül. Hogyha egy hajszálat számon tart a mindenható Isten, akkor egy hatalmas országot és benne egy népet ne tartana számon a mindenható Isten? Dehogy nem. Mindaz, ami történt, az ő akaratából történt. Változtatni akarunk ezen, mert fáj? Igen, változtatni akarunk ezen, mert fáj. Akkor nem emberekhez kell fordulni. Nem emberektől kell várni a segítséget. Nem emberektől kell várni azt, hogy az ügyünk mellé álljanak, és majd kiharcolják meg, mit tudom én, hanem az Istenhez kell fordulni. Mert ő az egyetlen, aki ebben a dologban segíteni tud. Ő az egyetlen, aki ezt a helyzetet meg tudja változtatni úgy, hogy az mindenkinek jó legyen. Lapozgatom a Facebookot, tegnap is, meg ma is, tele van olyan bejegyzésekkel, hogy nem soha. És nem adjuk, és mindent vissza. És verjük az asztalt, és igen, ez a milyen kis marad, és milyen kis volt mindig, és milyen lesz örökké. De kérdem én, ezek az emberek, akik verik az asztalt, és ezeket a dolgokat felírják fájdalmukból, meggyőződésükből, és írhatnánk mi is, vajon szóltak-e az Úristennek, hogy ezt változtassa meg? Egy módja van annak, hogy egy nép boldogságban éljen. Egy módja van annak, hogy egy ország áldásokkal teli életet éljen, hogy tényleg gyönyörködjön benne mindenki, aki körülötte él. Az, hogyha odafordul az Istenhez. Az, hogyha feláll és azt mondja, hogy Uram, én most a te kezedbe teszem az én lelkemet. Mindenki egyen-egyenként, közösségként. Amíg üresek a templomaink, addig ez nem fog változni. Amíg üres a szívünk, addig ez nem fog változni. Amíg csak az asztalt vagyunk képesek verni, addig ez nem fog változni. Amíg egymás torkának esünk, addig ez nem fog változni. Amíg az egyik a másikra mutogat, addig ez nem fog változni. Ez csak akkor változhat meg, hogyha az Istenhez kiállt egy nép. Milyen szépen mondja az Úristen, hogy boldognak mond benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz országotok, mondja a seregek Ura. Mikor? Hogyha odafordultok hozzám. Hogyha engem kerestek, hogyha megtisztultok. Ez az, ami hiányzik a mi népünkből. Ez az, ami hiányzik a mi nemzetünk életéből. Ez a megtisztulás. Az, hogy Istenre tudjunk tekinteni. Teljesen más lenne a helyzet, hogyha az Isten felé fordulnánk. Akkor lehet az Úristen is úgy döntene, hogy azt a helyzetet, ami most van, ami nehéz nagyon-nagyon sok millió ember számára, azt megváltoztatja. És újra olyan országban élhetünk, ahol úgy érezzük, hogy emberként is élünk valamit. De még egyszer mondom, ezen csak az Isten segíthet. És akkor fog segíteni, ha végre megtisztulunk. Megtisztulunk egyen-egyenként, és megtisztulunk nemzetként is. Erre van nagy szükség. Úgyhogy mondjuk el mindenkinek. Nagyon sok emberrel találkozunk. Nagyon sok embernek fáj Trianon. Nagyon sok embernek fáj az, hogy elszakítottak bennünket a mi testvéreinktől. Nagyon sok embernek fájnak azok a határok, amik közöttünk vannak. Nekem is. És én tudom, hogy ebben a templomban mindenki másnak is. Meg a templomon kívül még több embernek. De mindenkinek tudnia kell, hogy ezen ember nem tud változtatni, csak az Isten. És ő csak akkor fog ezen változtatni, ha kérjük tőle őszinte szívvel, tiszta imádsággal. Mondjuk hát el mindenkinek, hogy csak is az Istenen keresztül vezet út egy egységes ország, és hát természetesen a mennyország felé is. Legyen így. Amen. Imádkozzunk. Szerető Istenünk, jóságos édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked a lehetőséget, a megtisztulásra. Köszönjük, hogy te Krisztus által új életet akarsz nekünk adni. Köszönjük, hogy el akarod venni a mi gyötrelmeinket, el akarod venni a mi bűneinket, és a te áldásaiddal, szereteteddel akarsz bennünket megtölteni, addurunk, hogy élni tudjunk a lehetőséggel. Ne engedd, hogy kizárjuk magunkat a te országodból, ne engedd, hogy kizárjuk magunkat a te kegyelmedből, csak azért, mert nem akarunk ellátni te felé, te hozzád, a te igazságodhoz. Kérünk, Urunk, hogy hadd tudjunk megtisztulni. Hadd legyen tiszta az életünk most és minden időben. Érted, és hozzád kiáltunk, Urunk, a mi nemzetünkért is. Sok fájdalmat hordozunk, sok bajt túléltünk már, és sok minden miatt fáj a mi szívünk, a mi lelkünk, leginkább most azok miatt, a határok miatt, amelyeket közénk húztak. Add, Urunk, hogy ez megváltozzon. Add, hogy az ember az ember felé, a szív felé, és az ember te felét forduljon. Mert ebben a helyzetben akkor lesz igazából változás, ha te ezt így akarod. Hogyha mi népként, nemzetként hozzád fordulunk, és tőled kérjük a te áldásodat, a te segítségedet. Add, hogy az ember az emberre találjon, és az ember rád találjon. Kérünk, Urunk, ebben áldj meg mindnyájunkat. Tégy egyé bennünket a hitben, és a te szeretetedben, kegyelmedben. Vigasztalj, gyógyíts, tedd meg a te csodáidat napról napra közöttünk is, Urunk. Annak nevéért kérünk, aki így tanított minket imádkozni. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek minden jóra vezérlő ereje legyen, és maradjon vele.